a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptember végétől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
2018. szeptember 25-én este 8 óra 13 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Pár nappal ezelőtt olvastam, hogy az emberi agy elképesztő és szinte kiismerhetetlen szerkezetének köszönhetjük a gondolkodás képességét. Feltételezhető az is, hogy agyunk a lehetőségeink végső határát már elérte, de az is, hogy egyáltalán nem. Kutatók állítják, hogy az evolúció során agyunk mérete kissé még növekedhet, de a nagyobb nem szükségszerűen jobb. Témánk az emberi agy, mint számítógép. Meghívott dr. Puskás Attila pedagógus, vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Attila, szép jó estét, és köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívásunkat.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, örvendek, hogy újból itt lehetek, hiszen olyan témákról beszélgetünk, amelyek nagyon aktuálisak, cikkek jelentek meg az utóbbi hetekben az agy és a digitális világ kapcsolatáról, és hát reméljük, hogy egy jó beszélgetésünk lesz ma este is.
Milyen cikkek jelentek meg, mit hallottál, mit olvastál?
A digitális kultúráról és a digitális világ diktatúrájáról olvastam egy nagyon jó cikket. Hát itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy az agy és a számítógép milyen formában kapcsolódik össze, és ez mit jelent az új ember megszületése szempontjából, tehát születik egy új ember, egy digitális ember, amely egy teljesen új kultúrát teremt magának, és ebben a kultúrában ő maga is formálódik. Tehát erre vissza lehet esetleg térni a beszélgetés során.
Rendben, kihasználjuk a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei, SMS üzenőfala 0740-274-165, a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro. Aki teheti, kérjük, hogy keressen rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ. Nagy Bodó Tibor. Ismételten mai témánk tehát az emberi agy, mint számítógép. Tanár úr, ön szerint hogyan gondolkodik az agy, és hogyan a számítógép?
Tulajdonképpen én, mint nem biológus, nem orvos és informatikus sem vagyok, alapvetően vallástörténeti, teológiai szempontból tudom megközelíteni ezt a kérdést, és hát annyit tudok elmondani, hogy én felfedeztem azt, hogy az emberi agy egy elképesztő és szinte kiismerhetetlen valóság, és egy személyes tapasztalatomat tudom megosztani a kedves hallgatókkal. A nyáron vagy tavasszal láttam Budapesten a Badi kiállítást, és lenyűgözött az, ahogy meg van teremtve az ember, és szinte hihetetlen, hogy egy ilyen kisméretű dolog, mint amilyen az emberi agy, egy valóságot meg tud változtatni, az embert irányítani tudja, és hát meghatározza tulajdonképpen az ember létét a világban. Engem mindig is érdekelt az, hogy miért vannak ok-okozati kapcsolatok, meddig lehet visszavezetni a világban lévő ok-okozati viszonyt, és valahogy az ember ilyenkor egy megfoghatatlan valósághoz jut el, amit mi keresztények ugye Istennek nevezünk, hogy ezt megteremteni, hogy ez így működjön év ezredeken keresztül, és reméljük, hogy még működni is fog, hát ezt egyszerű ember még akkor sem tudja megtenni, hogyha csodálatos számítógépeket és a mesterséges intelligencia minden formáját ki tudja használni. Tehát az agy tulajdonképpen elősegíti azt, hogy az ember a bolygó domináns faja lehet, és azt lehet mondani, hogy az agy és agyműködés, a gondolatok és mindaz nélkül, amit az emberi agy tesz, hát mi egy nagyon gyenge állat lennénk, hogyha összehasonlítjuk magunkat az állatvilággal, evidens módon testünket nem borítja szőr, tehát ebben a hidegben megfagynánk, fogainkkal nem tudunk már tépni, nem tudunk ölni, visszafejlődött az agyarunk. Persze, hogy ennek van egy kulturális, civilizációs oka is. A diákokra gondolva, a mai diák talán már tüzet sem tud rakni, mint ezelőtt 50 évvel, vagy 50-20 évvel az ember, vagy a mai diák, mai gyermek még azt is elhiszi, ugye, hogy a tehén lila. Tehát azt lehet mondani, hogy az emberi agy képességei nélkül az ember szinte elpusztulna, kipusztulna. És azt lehet mondani, hogy agyunk nélkül nem léteznénk így, mint domináns faj. Van egy nagyon szép hasonlat, olyan az emberi agy, mint egy szuper számítógép egy háztartási számítógéphez képest, tehát komplexitásából kifolyólag. Tehát maga, amit mi az agynak köszönhetünk, az tulajdonképpen úgy érzem, hogy a kognitív képesség, tehát az absztrakció képessége, ez egy páratlan dolog, hogy mi tudunk gondolkozni, hogy a gondolataink összetettek, hogy asszociációkra vagyunk képesek, hogy nyelveket tudunk tanulni, tehát hogy tanulni tudunk, és ami talán az egyik legfontosabb, hogy álmodni is tudunk. Én nem tudom, hogy az állatok ezt hogy tudják, de az, hogy mi vizionálni tudunk, a jövőt el tudjuk képzelni, fikciós képességeink vannak, ez az szerintem, ami minket kivételessé tesz, és ez az, ami emberré is tesz. És persze, hogy itt összefügg az érzésvilággal is a kérdés, mert valahol az érzéseinket megfogalmazzuk, kifejezzük, és ez mind-mind az agyi működésnek köszönhető. Na most erre a számítógép nem képes. Nem értek hozzá, mint említettem, de annyit tudunk, hogy a számítógépek előre beprogramozott algoritmusok szerint, cselekvési tervek szerint gondolkoznak, és képtelenek tulajdonképpen az érzések kifejezésére. Tehát nem lehet szerintem összehasonlítani az emberi agyat a számítógéppel, illetve hát össze lehet bizonyos szempontból kötni, és hát erről lehet még beszélni, hogy igenis arra törekednek az új tehát ipari jellegű kutatások, számítógépes rendszerek olyan irányba fejlődnek, hogy próbálják a számítógépeket is az agy mintájára fejleszteni, és összekapcsolni a kettőt, egy jobb működés és egy még hatékonyabb mesterséges intelligencia érdekében.
Említettük, hogy az emberi agy elképesztő és szinte kiismerhetetlen szerkezetének köszönhetjük a gondolkodás képességét. Most mit értünk a gondolkodás képessége alatt, illetve ki az, aki gondolkodik, ki az, aki nem gondolkodik, és mikor tudjuk azt, hogy gondolkodunk?
Hát említettem, hogy a gondolkodás tulajdonképpen ott kezdődik, amikor az ember összehasonlításra képes, tehát aki képes differenciálni, megkülönböztetni a két valóságot, és időben össze tudja rakni a különböző valóság tartalmakat, na hát ide kell egy bizonyos intelligencia, kell egy képesség, ami által tudja, hogy ez jó, és az rossz, tehát tulajdonképpen ott kezdődne a gondolkodás, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, és tudjuk azt, hogy mit miért teszünk. De ez már megint nem egy számítástechnikai kérdés, hanem egy filozófiai és teológiai kérdés. Tehát a gondolkodás alapvetően azt lehet mondani, hogy meglátszik. Beszéltünk a múlt adásunkban arról is, hogy igenis a testszervi szervíz mellett jó volna az agyszervízzel is foglalkozni, és a gondolataink tisztaságára vigyázni, hiszen rengeteg olyan információ körülvesz bennünket, amely megzavarja a mi szellemi éleslátásunkat, és valamilyen formában a gondolkodásnak a megtisztítása és a gondolatainkra való ügyelés úgy kisgyermeknek, mint idősebb embernek, felnőtteknek is feladata. Lehet a gondolkodásunkat serkenteni, van, aki szudokut játszik, keresztrejtvényt fejt, ez rendben van, de emellett valahogy az lenne a legfontosabb, és talán az a legnehezebb, hogy szellemi frissességünket megtartsuk.
Árpád kérdése, ki a boldogabb ember, aki gondolkodik, vagy az, aki nem?
Ez jó kérdés, Árpád. Sokkal egyszerűbb az életet úgy leélni, hogy mint egy számítógép, vagy mint egy állat teljesítjük a parancsokat, és tudjuk azt, hogy általában a nagy gondolkodók azok, akik hát bizony porul járnak az életben. Említhetünk példákat, tehát ott van egy Galileo Galilei, aki bizony rengeteget gondolkozott, amikor látta, hogy a legenda szerint, vagy ahogy mondják, hogy a pizai domban függött a csillár, és hát ő a szentmisén nem a papnak a prédikációjára figyelt, vagy a prédikáció mellett a csillár ingását is tanulmányozta, és innen vezette le a törvényét, tehát, és tudjuk azt, hogy mi lett belőle, tehát, hogy úgymond meghurcolták, és ki kellett állni a tan mellett, amivel ő tulajdonképpen egy új világot teremtett, hogy egy kicsit Bolyait parafrazáljuk. Tehát persze, hogy gondolkodni nehéz. Gondolkodni néha kihívás és zavar egyeseket, hogyha az ember gondolkozik, egyszerűbb behúzódni a kicsi világomba, a kicsi házamba, és úgy tenni, mintha minden rendben lenne, és nem szólni. Tehát ez már társadalmi jellegű kérdés is.
Ugyancsak Árpád írja, valószínű, hogy az előbbi válaszára, hogy idézem, azt, hogy az állatok gondolkodnak-e, vagy nem, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy nekünk embereknek vannak állati álmaink, azt igen.
Persze, az ember tulajdonképpen egy értelmes állat, tehát a latin meghatározása az embernek animal rationale, tehát egy értelemmel bíró állat, hiszen az az ösztönvilág, ami egy állatot befolyásol, és ami irányít, az bennünk is ugyanúgy megvan, tehát a táplálkozás ösztöne, a létfenntartás ösztöne, de az ember pontosan attól ember, és onnan jön a méltósága is, hogy ezen az ösztönvilágon bizonyos nagyobb célok érdekében felül tud emelkedni, és tudja a saját ösztöneit kordában tartani. Tehát például az iskolában a gyermek meg kell tanulja, hogy nem akkor eszem, amikor éhes vagyok, hanem megvárom a szünetet. Tehát ettől válik az ember emberré, civilizált lényé, hogy ezt az ösztönvilágot önmagában jó helyen teszi és kezeli.
Kanyarodjunk vissza a ma esti témánkhoz. Tanár úr, állítják, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően ijesztően kiszámíthatóak vagyunk, vagy lettünk.
Hát valóban a mesterséges intelligenciának köszönhetően az ember kiszámítható, vagy pedig talán helyesebb lenne azt mondani, hogy az embert jól kiszámítják, hogy mit tehet és mit nem tehet, hiszen a mesterséges intelligenciának, a számítógépek világának azért hatása van ránk is, és biza meghatározza a viselkedés formákat, normákat és az egész életünket. Tehát a mesterséges intelligencia egy tudományággá vált, amely a valós életbeli problémákra próbál válaszokat adni, és alapvetően jó, mint minden fejlődés alapvetően jó. Tehát azt lehet mondani, hogy a mesterséges intelligencia rendszereit napjainkban elterjedten használja a gazdaság, az orvostudomány, használjuk a tervezésben, a marketingben, a katonaságnál, a biztonságpolitikában, sok elterjedt számítógépes program létezik, a gyerekek használják, játékok, videójáték játékokban. De ugyanúgy konkrét példákat említve, például létezik az arcfelismerés, a járásról felismerhetők már emberek a mesterséges intelligenciának köszönhetően. Vannak olyan digitális eszközök, amelyek elemzik a mi viselkedésünket, és ebből biztonsági rendszereket lehet úgymond fenntartani. Nagyon érdekes, erről még, mint említettem, lehet majd beszélni kínai példával élve, vagy azt felhozva, használják a műtétekben, a fizetések kiadásánál. Tehát például Kínában már 4 éve kifejlesztettek egy arcfelismerő rendszert, amit a fizetéseknél alkalmaznak, kifizetéseknél, hogy azért, hogy ugye nem csak a bankkártyánkat használjuk, ne csak a bankkártyát kelljen használni, mikor fizetünk, mert hát azt lehet esetleg hamisítani. Van egy olyan rendszer, ami 91 szögből elemzi az embernek az arcát, és ezt azért már nem lehet meghamisítani. Tehát azt lehet mondani, hogy valóban meghatározzák a mi életünket, és kiszámítható az ember. Tehát főleg egy olyan digitális diktatúrában, ami Kínában kialakulóban van, ott tényleg azt lehet mondani, hogy az ember ki kell számítsa önmagát abban a digitális megfigyelő rendszerben, amelyben minden lépését követik.
Attila, köszönjük, köszönöm az eddigi válaszait. 2-3 perc, és innen folytatjuk a digitális világot.
Hogy inkább ott maradhatnál, nálam bekockózhatnál, simán átölelhetnél, és csak hallgatnál és kérdeznél. Egyszer megszoríthatnál, aztán megsimíthatnál, egyszer összehajthatnál, aztán szétbogozhatnál, egyszer megpörgethetnél, aztán le is fékeznél, egyszer be kiengedhetnél. Egyszer rám hajolhatnál, s akkor nagyon kívánnál, s én meg ott feküdhetnék, kicsit nagyon remegnék. Egyszer elkergethetnél, aztán sírva kérhetnél, aztán átölelhetnél, s hogy nem nevetnél, mintha mégis te lennél, egyszer el... már gyűrűt vehetnél, s akkor úgy is tehetnél, mintha tényleg léteznél.
Folytatjuk a digitális világot. Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. Meghívottunk dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, a továbbiakban is, tehát 9 óráig vele beszélgetünk. A mesterséges intelligenciáról szóltunk a digitális világ első részének a végén, de tisztázzuk azt is, jó lenne, ha tisztáznánk azt is, hogy mit nyújt nekünk a mesterséges intelligencia.
A mesterséges intelligencia, én úgy érzem, hogy számunkra könnyedséget nyújt a hétköznapi élet megélésében, hogyha ez valóban biztonságosan működik, és biztonságot ad az embernek. Tehát itt nagyon fontos az emberi tényező a mesterséges intelligencia kezelésében, használatában, hogy az ember mire használja, mert bármilyen dolgot lehet alapvetően jó és rossz irányba vinni, használni, és tehát olyan szempontból jó, hogy bizonyos folyamatok automatizálva vannak, felgyorsít folyamatokat, megkönnyíti az ember munkáját, kiváltja az emberi munkaerőt sok esetben, és hát ugye beszéltünk már arról, hogy ez alapvetően jó, hiszen nekünk elvileg ebből kifolyólag kevesebb munkánk lenne, többet kellene pihenjünk, és együtt legyünk családunkkal és barátainkkal, de ez nem erről szól. Ennek köszönhetően felgyorsul a mi életünk, a világ, és sajnos a mesterséges intelligencia ezt a pörgést is adja a mi világunknak, ezt is nyújtja nekünk, amit úgy el kell fogadni, le kell nyelni, mert mi ebben élünk. Tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően könnyedséget jelent bármilyen szinten, akár a gondolhatunk a levelezésünkre, gondolhatunk az egymással való kommunikációra, gondolhatunk az ügyintézésre, amivel nap mint nap találkozunk hivatalokban, orvosnál, akár iskolában is. Tehát azt lehet mondani, hogy valóban előre viszi az emberi társadalmat, és nagyban segít. De, mint minden esetben, és talán az emberi agynak itt a legnagyobb szerepe, hogy ezt kontroll alatt tartsa, tehát ne a mesterséges intelligencia, a digitális világ uralja a mi világunkat, hanem a mi világunk uralja a digitális világot. És amíg ez így van, addig egészséges a társadalom, jó irányba haladunk. Kérdés az ugye, hogy mivé fejlődhet ez a rendszer.
Tanár úr, annak ellenére, hogy egyre szélesebb körben használunk számítógépeket, például adatelemzésre, ma még emberek választják ki az analízis szempontjából releváns adatpontokat.
Hát azt lehet mondani, hogy hál' Istennek ez így van, vagy jobb lenne, ha mindent a gépek irányítanának. Hát ez is jó kérdés, mert például egy orvosi műtétre gondolok, lehet, hogy jobb, hogyha valamit a gép irányít, mert az esetleg nem téved, mert az orvos tévedhet. Tehát ez egy jó kérdés, nyitott kérdés. De amint említettem, itt inkább az a veszély áll fenn, hogy ez a digitális világ diktatúrává formálódik, és hát erről megjelent most egy cikk, ha jól tudom, 22-én Kínáról van szó. Kínában beszélnek már erről a jelenségről, hogy digitális diktatúra. Egészen konkrétan itt arról van szó, hogy létezik egy kreditrendszer, ami azt jelenti, hogy az állami rendszer magánszemélyeket, civil szervezeteket, sőt cégeket is képes pontozni, és 2020-tól ez kötelező is lesz, és pontszámokat állítanak állnak össze, és ezt a pontszámrendszert, a kreditrendszert befolyásolja az emberek viselkedése, befolyásolja a társadalmi státusz, a környezet, amiben működnek. És úgy van kitalálva ez a rendszer, hogy minél magasabb kreditpontot talál, vagy kap egy ember, annál könnyebben boldogul a hétköznapi életben, annál könnyebb számára munkahelyet találni, és ez oda vezet, hogy ennek köszönhetően, hogy az embert figyelik, vizsgálják, számon tartják, az ember kénytelen jól viselkedni. Aki magas kreditponttal rendelkezik, az egy olyan ember, aki a rendszerhez mindenképpen lojális, nincsenek káros szenvedélyei, fizetőképes, amit egy online rendszeren keresztül mérnek. Hogyan mérnek? Hát úgy, hogy például a számláit időben fizeti, megnézik, hogy mennyit fizet, tehát rendszeresen fizeti-e, megadja a személyes adatait. Egy pluszpont lehet az is, hogyha a barátait bevonja, és azok is csatlakoznak a rendszerhez. Tehát folyamatosan lehet követni online úton az embert, és lehet minősíteni az embert, és úgymond ilyen kreditpontrendszeren keresztül lehet követni is. Akinek nulla kreditpontja van, az állam ellensége, az egészen konkrétan nem kaphat hitelt, még egy vonatjegyet sem tud online megvásárolni, mert nem biztos vásárló. Egy újságíró esetét említi a cikk, aki azért vesztette el kreditpontjait, mert nem tudott egy bírságot megfizetni. Tehát ez a fajta kormányzás, mert hát ez egy kormánypolitika, alapvetően jó lehet, hiszen segít abban, hogy visszaszorítsák a korrupciót, segít az élelmiszerbiztonságban, a környezetvédelemben, az egészségügyben, de visszafordítható, az ember ellen fordítható, és ilyen értelemben egy digitális diktatúrához vezet. Eddig kb. 170 millió kamerát telepítettek arcfelismeréssel és ilyen úgymond nyomonkövetéssel, amivel az embereket monitorizálni lehet, és be lehet skatujázni, hogy igenis ő mennyi kreditet ér, mennyit kapott, gyűjtött, és ez alapján az embereket úgymond be lehet osztani, ki a jó, ki a lojális, ki a rossz ember a rendszer számára. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy egyre szélesebb körben használjuk a számítógépet, ez rendben van, de ez óriási veszélyeket is rejt magában.
Attila, a technika állandó fejlődésben van. Ön szerint mit tartogat, és mit hoz nekünk a jövő?
A jövő talán így a kérdés boncolgatva és utána olvasva talán azt hozza, hogy a gépek mennyire képesek fejlődni, vagyis az, hogy a mesterségesen létrehozott tárgy képes legyen viselkedését célszerűen és megismételhető módon változtatni, tehát tanulási képessége legyen. Tehát ez került előtérbe a modern mesterséges intelligencia kutatásban, és tehát ezt kutatják. Most a tulajdonképpeni kérdés az lenne, hogy hogyan lehet az agyat és a számítógépet összekapcsolni. És hát itt vannak is kezdeményezések, ugye a magánvállalkozás keretében Mars expedíciókat, kolóniákat is tervező pénzember, a Tesla vezetője 2017-ben jelentette ki azt, hogy belevágott egy agy számítógép interfész fejlesztő kezdeményezésbe, és a cél olyan készülékek létrehozása lesz, amelyek az agyba beültetve lehetővé teszik az emberi agy és a gépi szoftverek együttműködését, hogy ők együttműködve dolgozzanak. Ez ugye sokszor, vagy korábban tudományos fantasztikus regényekbe illő téma lenne, de ez úgy tűnik, hogy egy izgalmas téma a következő időkben. Tehát az eredmény az kellene legyen, hogy emberfeletti memóriára, vagy számolási képességek kialakítására legyen képes egy számítógép és egy sokkal közvetlenebb, vagy egy ember, és egy jelenleginél sokkal közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki az ember és az elektronikus készülék között. Egy másik példa, egy Brian Johnson nevezetű személy hozott létre egy olyan startupot, amely az emberi gondolkodást javító rendszereken dolgozik. Hogyan tudnánk még gyorsabbá és még hatékonyabbá tenni az agyat? Különféle betegségek gyógyításában lehetne ezt alkalmazni, de azt mindenképpen ki kell emelni, hogy ez nem ma, holnap fog történni, ezek igencsak merész tervek, és ezek megvalósításához évek, évtizedek munkája szükséges, és azt lehet mondani, hogy az agykutatás, a sebészeti technikák fejlesztése, az újfajta szoftverek, implantátumok kidolgozása még rengeteg időt vesz igénybe. De, hogy egy kicsit beszéljünk arról is, hogy még mit tart a jövő, hát ugye az emberi szellem fejlődése során megkülönböztetünk mi különféle embertípusokat, a katedrálisok embereit megelőzte a bibliai ember, a homo biblicus, majd az újkorban kialakult a homo modernis, és én azt tapasztalom, hogy egyre inkább abba az irányba fejlődik a világ, hogy kialakul az úgynevezett homo digitalis, a digitális ember. És nagyon érdekes adást hallottam a Bayerische Rundfunk és ART Österreichische Rundfunk közös kiadásában 2017-től, amely pontosan ezt a digitális emberképet taglalja, hogy milyen ez a digitális ember, mit hoz ez a digitális világ, és különféle adások voltak, ilyen témák például, hogy a barátság jövője, a mesterséges intelligencia, mint a legjobb barát, vagy a jövő gondolkodása, hogyan lehet az agyat befolyásolni, vagy a jövő szexualitása, segítenek-e a párkapcsolatokban a digitális szexrobotok, vagy az egészség jövője, hogy a digitális technológiának köszönhetően lehetséges-e az örök fiatalság elérése, ami már a mesékben benne van, és ugye az ember egyik alapgondolata, a halhatatlanság kérdése, hogyan leszünk mi halhatatlanok, vagy a jövő szempontjából, hogy a digitális a szabad idő szempontjából a digitális világ milyen új lehetőségeket ad, vagy a digitális munkahely, hogy mennyire ad nekünk, jelent nekünk boldogságot, és az alapkérdés az, hogy az evolúció, tehát milyen új ember fejlődik ki ebből a digitális világból, és hogy milyen ember erre, már készítettek is Németországban egy felmérést, 22 ezer személyt kérdeztek meg, és ez egy teszten vettek részt. Egész konkrétan olyan hétköznapi mindenki számára kézzelfekvő kérdéseket kérdeztek, hogy a mobiltelefon használata, ami ugye egy digitális felület a mi életünkben, mennyire stresszeli a mai embert a mobiltelefon. És alapvetően olyan dolgok jöttek, olyan eredmények kerültek napvilágra, hogy egy átlag német egy normális napon 193 percet, tehát több mint 3 órát használja a mobiltelefont. A 24 év alattiak 4 órát használják, a 60 év fölöttiek 2 órát használják. És érdekes, hogy a megkérdezetteknek csak a 11%-a válaszolta azt, hogy őt zavarja és stresszeli a mobiltelefon. Tehát senkit nem zavar az, hogy a mobiltelefon ott van esetleg az ágya mellett. 72%-a a megkérdezetteknek válaszolta azt, hogy még éjszaka is ott van az ágya mellett, hogy bármikor oda nyúlhat és használhatja, olvashat, stb. Tehát teljes mértékben beépült az ember életébe. Tehát már nem azok vagyunk mi, akik esetleg a mi nagyszüleink voltak. Vagy ugyanígy a szexuális kapcsolatokra is kihat. 8%-uk vallja azt, hogy szerelmesek tudnának lenni egy robotba, de elképzelik azt, hogy szexuális életükben robotokat használjanak. Tehát ez Németországban aktuális felmérés. A másik nagyon fontos kérdés az volt, hogy mi történik a szervátültetéssel. Ugyanis nagyon sokan vannak, akik szervekre várnak, donorokra várnak, és tudjuk azt, hogy most már a 3D nyomtatóval nagyon sok mindent el lehet úgymond készíteni, és a megkérdezettek 70%-a vallja azt, hogy igenis elfogadna olyan digitális technikákkal kinyomtatott szerveket, amelyeket beültetnének neki annak érdekében, hogy meghosszabbítsák az életét. Vagy 50%-uk teljes mértékben azt is elfogadja, hogy kis robotok végezzenek rajta műtétet. 80%-uk elfogadja azt, hogy robotokkal együtt dolgozzanak egy munkahelyen, de hozzá kell tenni, hogy ez a robot kolléga kellene legyen, és nem konkurencia. Tehát mindenképpen ez a robot rutin és fizikai munkát kellene végezzen, a felszabadult időt pedig a megkérdezettek úgy gondolják, hogy a kommunikációra és a kreatív tevékenységekre kellene használja. Tehát nem egy távoli jövő az, amiről beszélünk, a digitális ember, igenis itt van közöttünk ez a valóság, mi ebben az új világban élünk, hatással van ránk, és meg vagyok győződve, hogy gyermekeink, unokáink eddig még számunkra elképzelhetetlen világban, valóságban fognak majd élni, és majd mi is meglepődünk, hogy hová vezet ez a technika.
Attila, időközben Éva, Mihály és Anna is írt nekünk. György hozzászólását olvasom, aki Facebookon fordult hozzánk. Lehetne esetleg arról is beszélgetni, hogy mennyire jól igazolja a számítástechnika létrejötte és rohamos fejlődése Isten létét, illetve hogy az ember az egyre tökéletesebb gépek megalkotásával Istent igyekszik lemásolni, helyesebben Isten igyekszik lemásolni saját magát azáltal, hogy az ember elméjét, kreatív gondolkodását ilyenné formálta. Köszönjük Györgynek a hozzászólást, Attila, várjuk a választ.
Ez egy nagyon jól megfogalmazott és komoly kérdés. Természetesen lehet, és sőt kell is arról beszélni, hogy a számítástechnika létrejötte és fejlődése igazolja-e, vagy nem. Szerintem igen, igazolja Isten létét, tehát én említettem az beszélgetésünk elején, hogy hát érdemes az emberi agyon elgondolkozni, hogy milyen csodálatos alkotás, és én nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan jön létre csak úgy magától, milyen genetikai ugrások szükségesek ahhoz, hogy létrejöjjön az, amit mi emberi agynak nevezünk. Az ember azonban nem lemásolja Istent, ez egy nagyon fontos dolog, hanem maga Isten az, aki saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Tehát számomra a teremtés történetnek ez az egyik legfontosabb mondata, hogy tulajdonképpen Isten ilyen, tehát Isten képére és hasonlatosságára vagyunk mi megteremtve, és mindaz, amit mi megteremtünk, az tulajdonképpen annak az isteni szikrának, magnak a kibontakoztatása, ami bennünk van. Ez természetesen minden időben időhöz kötött, tehát egy ezelőtt 5000 évvel élt embernek valóban lehetetlen vagy elképzelhetetlen megérteni azt a világot, amiben vagyunk. Erről filmek is készültek, hogy milyen az, aki az őserdőben nő fel, és aztán bekerül New Yorkba, és ott egy teljesen új világ van, tehát fel se találja magát. Tehát mindig az adott történelmi valóságnak, földrajzi valóságnak megfelelően bontakozik ki az isteni szikra, ami bennünk van. Tehát mi tulajdonképpen valóban Istent másoljuk le, de ez azért van, mert mi ilyenek ki vagyunk teremtve, hogy ezt meg tudjuk tenni. Egyébként Benedek pápának 2005-ben volt egy olyan kijelentése, hogy nem egy véletlenek vagyunk, nem vagyunk egy értelmetlen eredménye az evolúciónak, mindenki közülünk Isten egy gondolatának gyümölcse, mindenki közülünk egy akart, szeretett és szükséges lény. Tehát azt lehet mondani, hogy igenis talán az a legfontosabb, hogy ezt a belénk rejtett isteni magot kibontakoztassuk, megéljük.
Mihály hozzászólása következik, SMS-t írt nekünk. Szép jó estét kívánok! Az emberi agy egy csodálatos műve Isten teremtésének. Ilyent ember nem tud alkotni.
Igen, tehát ez ha kijelentés, akkor teljes mértékben egyetértés. Ha kérdés lenne, akkor azt kívánom, hogy próbálja meg bárki. Én szerintem nem tud ilyent alkotni. Tehát ez valóban így van. Teljes mértékben egyetértek a hozzászólóval.
István is írt nekünk, minél okosabbak a telefonok, annál butábbak lesznek az emberek.
Hát igen, bizonyos szempontból igen, mert gondoljunk csak bele abba, hogy amikor ezelőtt 15-20 évvel ki kellett számolni valamit, akkor még fejben tudtunk összeadni. Most azért mindenki előveszi szépen a telefonját, és bekapcsolja a számológépet. Ez valóban így van, tehát bizonyos funkciók elvesznek. Most kérdés, hogy ez rossz vagy jó. Bizonyos funkciók viszont kialakulnak, kifejlődtek, és ha itt fejlődésről beszélünk, akkor ezeket komolyan kell venni. Tehát figyelembe véve, hogy mi mindent ad nekünk a digitális technológia, mesterséges intelligencia, egyértelmű, hogy mi azt a hatalmas információ halmaz nem tudjuk kellőképpen használni. Tehát egyértelmű bizonyos funkciók elvesznek, vagy eltompulnak az emberben, de sok más van, ami kifejlődött. Tehát most én egészen konkrét példát adva, a számítógépnek a használata, ez olyan képességeket vár el tőlünk, amik bizony megerőltetőek. Gondoljunk csak az idősekre, az idősek nem tanulnak meg olyan könnyen e-mailezni vagy facebookozni, ha megtanulnak, akkor nem lehet őket erről úgymond levenni, de tényleg az van, hogy ezek az emberek, tehát ezek az új kihívások az agy számára, az ember számára egyértelművé teszik, hogy bizonyos funkciók háttérbe szorulnak. Tehát ez a fejlődés. Persze jó volna, hogyha mindent tudnánk.
István kérdése, mi lesz akkor, ha elszabadul a pokol, kezdődik a gépek lázadása, mint a Terminátorban? Tudtommal már kommunikálnak egymással a robotok.
Hát meg lehet, hogy a gépek elszabadulnak, tehát erről lehetne beszélgetni, erről filmek vannak. Itt tényleg az a kérdés, hogy az ember mennyire képes ezeket saját célja érdekében, tehát a fejlődés érdekében és saját munkája megkönnyítése érdekében használni, és valóban az a kérdés, amiről itt beszéltünk, és amit kutatnak, hogy mennyire lehet ezeknek a gépeknek a képességeit fejleszteni. Itt az a kérdés, hogy lehet-e őket emberi érzésekkel felruházni, ami talán nem lehetséges. Tehát valóban fennáll annak a veszélye, hogy malpraxis a gépeknél is előfordul, mint az orvosoknál.
Attila, számtalan SMS érkezett, most már nincs idő arra, hogy ezeket elmondjam, elolvassam. Be kell lássuk azt, hogy az informatika teljesen beépült az emberek hétköznapjaiba, és az informatikai eszközök használatával jelentősen csökkentető azok hátránya, akik kedvezőtlenebb földrajzi elhelyezkedésű területeken élnek. Számtalan kérdés van, remélem, hogy majd tudunk egyeztetni még egy időpontot, hogy ezt a beszélgetést, és ez a beérkezett kérdésekre, SMS-ekre válaszoljunk. Gondolom, hogy majd elfogad még egy meghívást.
Köszönöm szépen. Reméljük, hogy lesz alkalom rá.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ma esti beszélgetőtársunk dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára és műszaki munkatársam Dorin Tomá nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, engem legközelebb a pénteki és a szombati kőbezárt mutunkban hallhatnak. A tartalomból röviden. Köztudott, hogy Betési László református szorványlelkész, az egyik legnagyobb ismerettel és tapasztalattal rendelkező szorvány szakember az egész Kárpát-medencében. Legutóbb vendégünk a hallgatóknak beszélt a teológus misszióról, és többek között a regáti és a nagyvárosi magyarság összeírásáról. Betési számtalan településen személyesen és népszerint ismeri azokat a mezőségi és dél-erdélyi magyarokat, ahol már alig egy-két magyar ember él. A múlt heti műsorunkban szóltunk az elhanyagolt és elhagyott templomokról, de az üresen maradt parókiákról is. Témánk értékmentés a temetőinkben. Szombati meghívottunk tehát Betési László, református szorványlelkész, a Romániai Református Egyház szorványügyi előadója. Hölgyeim és uraim, most átadom a mikrofont és a stúdiót. Az elmúlt órában dr. Puskás Attilát és a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére Parajdra és a Gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptember végétől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft.